Folytatódik a Monitor délután a mindig környezettudatosan rovatta. Kovács Béla ül itt a stúdióban, az Elektrokord Magyarország Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Tehát kezdjük rögtön azzal, egy picit ilyen szokatlan módon, hogy ha én jól láttam és jól emlékszem, akkor decemberben a Világítástechnikai Társaság önt jelölte Pollich János díjra, és meg is kapta ezt az elismerést. Próbáltam utána keresni, hogy ki volt Pollich János, találtam is egy-két fontos dolgot, és például a Hősök terének a díszkivilágítását annak idején ő tervezte. Számos budapesti helyen találkozhatunk az ő világítástechnikai örökségével, ha úgy tetszik. Szóval ezt a díjat kapta meg ön 2019-ben. Nyilván ott a méltatásban elmondták, hogy ezt miért kapta. Ön egyébként az Elektrokord Magyarország Nonprofit Kft. Ügyvezetője, és a hallgatók már találkozhattak önnel. Talán másfél éve volt egy sorozatunk itt a Monitor délutánban, a mindig környezettudatosan rovat. Most ezt a sorozatot folytatjuk, ez az első beszélgetés. Hát, mint házigazdaként is kérdezem, de először akkor nyilván a díjról.
Én a világítástechnikai hulladékok visszagyűjtése és korszerű újrahasznosítása terén elért eredményeimért, illetve a szakmai közéletben történő szerepvállalásomért kaptam a díjat. A díj annak a közösségi munkának is szól, amit a Világítástechnikai Társaság tesz a környezetvédelem és a szelektív hulladékgyűjtés propagálása terén. Mindent, amit a szelektív lámpahulladékbegyűjtés terén az elmúlt 15 évben elértünk, a Világítástechnikai Társasággal, a gyártókkal és a villamosipari szakemberekkel közösen értük el. A Világítástechnikai Társaság és a villamossági szakemberek számára fontos a környezetvédelem, a szakemberek fogékonyak a fokozott elvárásokra. A körforgásos gazdaságra történő átállás kényszere is egyre inkább áthatja a tevékenységüket, a piaci jelenlétüket.
Lehet azt mondani, hogy ez egy kis terület az, hogy a világítástechnikai hulladékokat hogyan gyűjtjük, de egyrészt egy nagyon fontos terület, és egy nagyon példaértékű terület, hogyha én jól láttam a különböző statisztikákat, visszagyűjtési arányokat, szóval bár mindenben ott tartanánk, hogy ilyen jó arányban gyűjtjük vissza ezeket a hulladékokat, mint ebben az esetben, ugye, mint ezen a részterületen.
Igen, sok iparágban, illetve területen láthatjuk a klímavédelem érdekébe tett intézkedéseket, változtatásokat, és ezek a változtatások egyrészt rendeleti úton történnek, másrészt meggyőzéssel. Én úgy gondolom, hogy mindkettőre szükség van. Az elektromos ipart illetően is számos példát hozhatunk. Az ecodesign irányelvek, amit magyarul környezetbarát termék tervezési irányelveknek mondhatunk, például a klímaváltozás megfékezése okán született meg. A háztartási gépek rengeteg felesleges villamos energiát fogyasztanak, szükségtelenül generálva az üvegházhatást, és ezzel tovább erősítve a globális felmelegedést. Ezért is sarkalja az Unió a gyártókat arra, hogy a gépeket kisebb energiaigénnyel tervezzék és gyártsák le. Ilyen intézkedés a hagyományos izzólámpák kivonása és a higanytartalmú energiatakarékos lámpák fokozatos kivonása is. A rendeleti út mellett viszont nagyon fontos a meggyőzés is. Én úgy gondolom, hogy van esély a meggyőzés célzó munka sikerére is. Bátorító az, hogy sok ember, és köztük sok fiatal elkötelezett a környezetvédelem mellett, és nem hajlandó beletörődni a mostani helyzetbe.
Ugye ez egyébként, hogy 2019-ben sok minden történt, tehát jók ezek a folyamatok, pozitívak ezek a folyamatok. És érdekes, hogy ezt mondja, persze, van egy ugye, törvények, jogszabályok, rendeletek, szintje meg van az, amikor az ember saját maga megfogja azt a kiégett fényforrást, és elviszi a visszagyűjtő helyre, de lehet ez gyógyszer, lehet ez elem, lehet akkumulátor, lehet gumi, sok minden más. Rengeteget beszélünk a környezetvédelemről, nagyon sokat lehet hallani az üvegházhatásról, meg arról, hogy kongatjuk a vészharangot, de látszik ez a mindennapokban, a számokban, ahogy az előbb mondtam, a statisztikákban, a visszagyűjtött kilókban, köbméterekben, ez visszatükröződik valamilyen módon?
Nehéz ezeket a lépéseket számszerűsíteni, és nyilván a borulátó előrejelzések mellett vannak olyan statisztikák is, amelyek a pozitívumokat gyűjtik össze. A legtöbbik végtelenül egyszerű intézkedés, de ugyanakkor fantasztikus előrelépés. Ilyen például az első műanyagmentes repülőjárat munkába állása, ami azt jelenti, hogy nincs többé eldobható műanyag a fedélzeten. Egy ilyen repülőjárat mindegy 90 kg műanyagtól szabadítja meg a világot repülőutanként, vagy egyes gyors értelmekben már ehető evőeszközökkel váltják le a eldobható műanyagot, ezek 100%-ban lebomló, tisztán növényi alapanyagból.
Sőt, Magyarországon most már olyan fesztiválok is vannak, ahol nincsenek ilyen eszközök, meg akkor jönnek a fülpiszkálók, jönnek a szívószálak, és azért néha hajlamosak vagyunk legyinteni. Tehát ez a pozitív hírek szintjén befogadjuk, talán azt mondjuk, hogy de jó, de hát egyébként meg tudja az ember, hogy ó Istenem, mennyi minden van még. Hát egy műanyag palack az hány ezer szívószállal ér fel, és hát tele van vele a város, tele van vele az ország, tele vannak a tengerek, óceánok. Nyilván kellenek ezek a pozitív hírek is valamilyen módon, mert különben ebben nagyon el tudnak eseredni.
Igen, ezek a pozitív példák mind azt sugallják, hogy takarékosabban és környezettudatosabban kellene élnünk. De hogy hol van a határ? Hogyan kell értelmezzük a takarékosságot és a környezettudatosságot? Ez egy nagyon nehéz kérdés, és erre talán azt a példát hoznám, azt az interneten keringő nagyon népszerű jelenetet, amiben két szomszéd beszélget. Az egyik szomszéd azt mondja, mi úgy védjük a földet, hogy kevesebbet fogyasztunk. Másik szomszéd erre azt mondja, mi úgy védjük a földet, hogy rengeteg környezetbarát terméket vásárolunk. Ez a humor is rávilágít arra, hogy nem elég a keveset fogyasztás, annak a kevésnek is környezetbarátnak kell lennie. Másrésztről, még ha környezetbarát termékeket fogyasztunk, azt is csak mértékre tegyük, kerüljük a pazarlást.
Ez mindenki fogyasztásra ösztönöz bennünket, persze. Te egyfelől, másfelől meg ugyanakkor meg saját magunknak kell tudni behúzni ezt a féket. Ez egy nagyon nehéz, ez egy komoly dilemma nyilván mindenkinél.
Ez
egyénileg kerül, háztartásonként.
Ez kerül ellentétbe azokkal a célokkal, amelyek a fenntarthatóság, a felelős termelés és fogyasztás, természetvédelme, az ökoszisztémák fenntartása követelne meg. Az egyén szintjén, mint te is mondod, ezeknek a céloknak a teljesítése önkorlátozással, lemondással, szerényebb életvitellel járhat, és minden embernek van egy életfelfogása, ami nagyon nehéz változtatni. Ez pedig attól függ, mármint az életfelfogás, hogy hogyan szocializálódtunk, milyen mintákat hoztunk gyerekkorunkból és ifjúkorunkból. Ezért nagyon fontos, hogy már az iskolákban tanítsuk a gyerekeket a környezetvédelemre, a felelős fogyasztásra. Ez is környezetvédelmi prevenció, a megelőzés része, hogy időben felkészítsük a gyerekeket, fiatalokat a felelős magatartásra.
Ugye igen, szóval az, hogy megszokás, meg komfortzónát, az elmúlt évtizedekben az ember azzal nem foglalkozott, hogyha kiégett egy fényforrás, mondjuk ilyen laikus módon, hogy egy izzó, vagy egy lámpatest, akkor azzal mit kezdjek? Azt belenyomtam a kukába az összes többi, csak vigyáztam, hogy megvágja a kezemet, mikor összetörött. És ugye ebben kellett itt 15 év alatt Magyarországon valamit felépíteni, ugye az elektrokord ebben járt élen. Hol tart most a visszagyűjtés irány? Mert itt szerényen azért elment, vagy elmentünk a beszélgetésben amellett, hogy ez a Pollik János díj azért nagyjából annak is szólt, hogy Európában is példaértékű lett a lámpahulladékok visszagyűjtése. Köszönhető annak a rendszernek, amit fölépült.
Jelenleg 550 tonna lámpa hulladékot gyűjtünk be évente. Ez az értékesített lámpa mennyiség 65%-a. Megvalósítottuk a körforgást, a lámpa hulladékokból kinyert anyagokat új lámpák készítéséhez használjuk fel. Minden évben 500-600 gyűjtőpontot nyitunk, így már 14.500 gyűjtőponton vesszük át ezeket a hulladékokat, és gyakorlatilag partnerünk az ország összes kis és nagy kereskedelmi egysége és a hulladékudvarok. Támogatjuk az önkormányzatok elektromos és elektronikai hulladék és veszélyes hulladék begyűjtő akcióit is, valamint 2019-ben is volt egy erőteljes online marketing tevékenységünk, ahol interjúk, portrék, a bevágyakorlatok bemutatása kapta a főszerepet. Itt főként blogok, posztok, hírlevelek és a véleményvezér partnereink által készített híradások szerepeltek, valamint a szemlélet formáló kampányunk fő célja a villanyszerelő szakma megszólítása és tájékoztatása volt, mert egy 7 állomásos turnékiállítás keretében valósítottunk meg. Ezek szakmai bemutatónapok voltak, ahol közel 3500 villanyszerelőnek magyarázhattuk el röviden a lámpahulladékok szelektív begyűjtésének fontosságát és lehetőségeit.
Mert hiszen ők központi szerepben vannak, akár csak mondjuk a közös képviselők, ugye? Tehát vannak olyan szereplői ennek a körforgásnak, akik megkerülhetetlenek. Tehát én a lakásban ugye évente 2-3 fényforrást kezelek, hogyha azt hulladékként kell kezelni, de hát mondjuk egy közös képviselő vagy egy villanyszerelő ennek a sok százszorosát vagy ezerszeresét is. Tehát az nagyon fontos, hogy ők pontosan tudják, hogy mi a teendő, és őket kiszolgálja a másnak az elektrokord azzal a lehetőséggel, azzal a logisztikával, gyűjtőedényekkel, hogy tudatosan tudjanak, könnyen tudatosan tudjanak eljárni.
Igen. Ennek folytatása a 2020-as kiemelt oktatási projektünk, amelyek interaktív órák megtartását jelentik a villanyszerelő tanulóknak. A tanórák alapvető célja a villanyszerelő diákok világításról és azokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási teendőkről az ismeretek széleskörű bővítése. Ezeken az órákon lehetőség nyílik a nemzetközi és hazai jó gyakorlatok megismertetésére, Az előadók pedig olyan hasznos tapasztalatokat osztanak meg a diákokkal, amelyek jelentős segítséget nyújtanak majd a villanyszerelők környezettudatos gyakorlatának megismertetéséhez.
Ezt mondta, ezt a 65%-ot, ugye? De ez európai szinten is példaérték, ugye?
Igen, a nyugat-európai országokban ez 45-50%-os, úgyhogy mi nagyon büszkék vagyunk erre, illetve arra a módszerre, arra a logisztikai rendszerre, amit ki tudtunk építeni. Ezeknek a fő elemei a 14 ezer gyűjtőpont, 20 ezer gyűjtőedény, tervszerű, menetrendszerű hulladékelszállítás és egy erős szakmai együttműködés a villamossági szektorral.
Ilyen gyűjtőedényt, visszagyűjtőedényt én például az egyik kedvenc áruházamban is láttam, de a lányom gimnáziumában is van ilyen, tehát azért az oktatási intézmények, ha már a fiatal generációt szóba hoztuk az előbb, az is nagyon fontos az, hogy ezek a dolgok, ezek a pontok ott legyenek, ne kelljen túl sokat menni azzal a hulladékkal, még ha kicsi is, mert az emberek kényelmesek. Tehát azért mondtam, a kiszolgálás az nagyon fontos ebből a szempontból. Meg amikor megtelik, akkor elvigyék abból az áruházból. Tehát az egy elég komoly logisztikai hálót feltételez egy ilyen százalékos visszagyűjtési arány.
Igen, mind a két tényező, amit megemlítettél, tehát hogy legyen egy infrastruktúra a hulladék begyűjtésére, tehát könnyűvé váljon a hulladéknek a leadása, másrészt pedig a edukáció, a fiatalok megismertetése, mert hogyha ők megszokják ezt a viselkedésformát, ezt az életszemléletet, akkor felnőtt korukban is így fognak viselkedni. Erre egy nagyon jó példa a kávézók gyakorlata, amikor azt reklámozzák, hogy hozd magaddal a kávéspoharadat, és ezzel megspórolsz egy eldobható papírpoharat, ami gyakorlatilag egy olyan érzéssel tölti el a diákot, a fiatalt, hogy ma is tettem a földért valamit, és hogyha ez áthatja a felnőtt korát, akkor sokkal könnyebb lesz, mint hogyha egy jelenleg félig zöld, vagy nem zöld már a viselkedésre értve a zöldséget, embert kellene rávegyünk arra, hogy szelektíven gyűjtsön. Olaszországban kötelező tárgy a klímaváltozás és a fenntartható fejlődés ez év szeptemberétől, és az összes olasz iskola minden évfolyamán tanítani fogják a klímaváltozást, annak érdekében, hogy a következő generáció megismerkedjen a klímaváltozás okaival és hatásaival. Mi is ebbe hiszünk, azért fordulunk a villanyszerelő tanulók felé, hogy ők azok, akik tömegével cserélik a világítást, illetve tartják karban a világítási rendszereket, ők helyesen járjanak el a világítástechnikai hulladékok begyűjtés és hasznosításával kapcsolatban.
Egyébként 100%-ban felhasználhatók ezek a már nem használt világítótestek?
A jelenlegiek 97%-ban tudnak hasznosulni, tehát ha megnézünk egy egyenes fénycsövet vagy energiatakarékos lámpát, láthatjuk, hogy ezek 90%-ban üveg, 5% műanyag, 5% fém a tartalmuk. És itt az üveg és a fém az teljes mértékben újrahasznosítható. Az üveget általában a lámpagyárak veszik át, de üveggyáraknak is szállítunk, a fémek pedig a darálást követően kóhósításra kerülnek. Itt a nagy kihívást majd a LED lámpák műanyagtartalma jelenti a jövőben.
Ezt akartam még szóba hozni a beszélgetés vége felé, hogy 2020 meg a következő évek az nyilván a világítás technikában is hoznak számtalan újdonságot, tehát itt van a nyakunkon ez a LED kultusz, egyre több fényforrást használunk, egyre kisebbek, egyre hatékonyabbak ezek a fényforrások, de a számosságuk nő, és hát egyre inkább az a gyakorlat, és ezt mint fogyasztóvédő ember is mondom, és ez egy bosszantó gyakorlat, hogy most magyar nem az a helyzet, hogy a kiégett a fényforrás, akkor azt én ki tudom szerelni, ki tudom cserélni, és ettől még a lámpatestem, a lámpám az működőképes marad, hanem az, hogyha a LED felmondja a szolgálatot, akkor az egész lámpatest utána sajnos a hulladékba kerül, és ez nyilván akkor önöknek is plusz mennyiséget és plusz munkát okoz majd.
Így van, próbáljuk modellezni, illetve felmérni a jövő fényforrását, és hát nyilván LED-del fogunk világítani a jövőben, és ezek egy része csereszabatos fényforrást használ, viszont egyre növekvő hányadban, ahogy te is leírtad, már begybe van építve, tehát a teljes lámpatestet ki kell dobjam. És ezeknek a lámpáknak magas a műanyagtartalma, és ez jelenti a legnagyobb kihívás számunkra. Magát a műanyag alapját adó molekulákat nem lenne nehéz újra feldolgozni, de számtalan olyan adalék található bennünk, amelyeket nehezen lehet leválasztani. Ilyen adalékok lehetnek a színezékek, a keménységet befolyásoló anyagok, a gyulladás csökkentők és a stabilizátorok. Van egy mostani ígéretes fejlesztés, amelynek az eredménye egy olyan új műanyag molekula, amelyről viszonylag egyszerűen leválaszthatók ezek az adalékok. Jelenleg alacsony a LED lámpákban lévő műanyagok újrahasznosítási aránya.
Tehát nagyobb a mennyiség, nagyobb a térfogat, viszont a hasznosítás az meg kisebb százalék, ugye? Tehát akkor a kihívás az, hogy a következő években, évtizedekben hogyan lehet ezt az arányt akkor is javítani, hogyha ilyen ledes fényforrásokra kell számítani a hulladékok között.
Igen, ez így van, a műanyagok jelentik a legnagyobb kihívást az újrahasznosításban. A 2020-as céljaink között szerepel egy olyan új pályázat meghirdetése is, amelynek a címe a jövő fényei. Ebben arra keressük a választ, hogy hogyan fogunk világítani a jövőben, hogyan fog kinézni a jövő világítása. Ha csak azt kérdezzük, hogy hogyan fogunk világítani elkövetkező években, akkor rávágjuk, hogy LED-del. De a LED is tartogat számunkra újdonságokat, ezért várjuk a kreatív megoldásokat a LED-del kapcsolatban is. Ebben a pályázatban nincs időhorizont vagy tárgyi korlát. Ha csak a közeljövő világításával és azon belül is csak egy részterülettel foglalkozik a pályázó, akkor azt is fogadjuk, meg természetesen azokat a pályázatokat is, amelyek még napjainkban fizikai képtelenségnek tűnnek.
Hát lehet, hogy ma a science fiction, ugye, vagy fikció, de ez már holnap lehet gyakorlat, holnap után meggyártás.
Így van. De arra kérjük a szakembereket, és a nem szakembereket egyaránt, hogy engedjék szabadjára a fantáziájukat, és írják meg nekünk a gondolataikat, és ezzel a programmal is a Világítási Technikai Társaságok közösen arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ha ezek a váltások, cserék megtörténnek, akkor is szakszerűen gondosan járjunk el a lámpa hulladékkal.
Nagyon szépen köszönöm, az Elektrokod Magyarország Nonprofit Kft. Ügyvezetője Kovács Béla volt itt a stúdióban, és akkor még egyszer őszintén gratulálok a Pollik János díjhoz.
Köszönöm szépen. Köszönöm.